folytatjuk a krízisek és pofonokat Zonneben Gyulia médiakutatóval, a New Yorki New School for Social Research szociológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgetek, politikai sármról, karizmáról, vonzerőről, és az előző blogban azt próbáltuk kitalálni, meg fejtegetni, hogy hogyan épít ki valaki maga körül egy pozitív kisugárzást. Szerintem szükséges beszélni arról, picit érintettük azt, hogyha valami nem sikerül olyan jól, picit mondjuk olyan ciki, vagy rosszul kitalált tartalom lesz. Egyrészt az első kérdésem az az, hogy ilyenkor összedőle a világ, picit persze alákérdés, mert gondolom, hogy nem, de hát utaltál, hogy megbocsátják a követők, de hogy mennyi fér el mondjuk abban, hogyha valami nagyon félre megy?
Hát ugye $1 millió kérdés, hogy ez mikor működik, mikor nem. Ugye azt látjuk, hogy tényleg elég sokat megbocsátanak a követők. Ez azzal függ össze, ezt egyre inkább látjuk a médiakutatásban, hogy az identitás a legfontosabb. Tehát az, hogy azonosuljunk egy közösséggel. Hogyha azonosultunk egy közösséggel, és elfogadtunk egy politikust, mint törzsfőnököt abban a közösségben, akkor tényleg nagyon sok mindent meg fogunk engedni. Ugye ez az, ami soha nem értünk meg, hogy hogy lehet, hogy korrupt, hogy ezt csinál, azt csinál. Ez, a világ minden táján ezt a kérdést teszik fel. A válasz rá az az, hogy és így működünk mindannyian egyébként, tehát egyikünk se kivétel ebből a szabályból, hogy rátekintünk egy ilyen történetre, mondjuk egy korrupciós dologra, és akkor azt mondjuk, hogy igen, hát ez tényleg ciki. Hát ez már kicsit sok volt. De alapvetően az értékrendszereket tekintve, a személyiséget tekintve, a világnézetet tekintve, ez az én emberem. Tehát elkövetett egy hibát, jó, elvált, volt egy affér, volt valami, de alapvetően a legfontosabb dolgok tekintetében mégiscsak őt követtem. Tehát egyre inkább azt látjuk a médiatudományban, hogy nem az van, hogy nem tájékozottak az emberek, de ezt mi is látjuk itthon is, nem? Tehát, hogy mindenki többnyire mindent tud, nem azért dönt úgy, mert nem tudja, hanem úgy dönt, hogy ez még belefér valamilyen érvrendszer mellett. Én legalábbis ezt tapasztalom hazai viszonylatban is, de Amerikában különösen. Tehát nem arról van szó, hogy a Donald Trump követők azt mondják, hogy minden tökéletes, amit csinál, hanem azt mondják, hogy a bevándorlás terén, az oktatás terén egyetértek vele. És egyébként hát ez már tényleg egy kicsit sok volt. Na most így működik a megbocsátás. Ettől függetlenül vannak olyan helyzetek, amiket már nem bocsát meg a néző. Tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Biden, mint elnök jelölt, 90 perc alatt veszített el a lehetőséget, hogy ő legyen az elnök jelölt, és nem számított az, hogy előtte mit ért el, mi történt 4 éven át, nem számított a nagyon-nagyon óvatos média stáb, ami ugye megőrizte, megvédte, nem engedte a kamerák közelébe, mindent megtettek, hogy ne látszódjon ez a történet, de amint kikerült a kamerák elé 90 perc, az elég volt arra, hogy véget érjen. És azért ez egy nagyon brutális tény, ha belegondolunk abba, mert ugye mindannyian tudunk rosszul működni 90 perc alatt, de ezen a szinten ezt nem lehet megengedni.
És az is fontos szerintem, hogy alapvetően tartalmi dolgokat hoztál most be a megbocsátás témakörébe, mert a hibázás, és különösen annak szellemében, amiről az előbb beszéltünk, hogy cukiság, rosszul sül el, jól sül el, valami ciki, az ugye egy sokkal súlytalanabb dolog, pláne napi 15 tartalom mellett 2 picit rosszabbul sikerül, ez mindenkivel előfordul, ugye az tényleg lepörög. De amiket te behoztál, hogy na egy kicsit korrupt valaki, vagy lebukott valamilyen ügyben, azok azért nem apró ilyen content típusú bakik, hanem hát ezek fajsúlyos kérdések. Az a kérdés, csak lefordítom picit, amit mondtál, hogy van-e egy olyan másik oldal, akit annyira gyűlölünk, teszem azt, hogy minden, ami velük szembe van, az még inkább pozitívnak hat.
Tehát tényleg ez a helyzet, hogy nagyon magasan van már ilyen szempontból a megbocsátási szint, ha azonosulást érzünk. És ugye ez tényleg nehéz elfogadni, hogyha az ember nem a saját politikai oldalára gondol, de minden politikai oldal jelenleg így működik. És ez hosszú idő volt a médiakutatásnak is megérteni. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy tévinformációról van szó, hogy az emberek nem tájékozottak, és alapvetően ez az indok, hogy miért szavaznak így vagy úgy, de nem erről van szó, hanem másképpen döntenek. És ezt ugye könnyű tesztelni, tehát ha mondjuk odaadunk egy cikket egy olyan családtagnak, akinek más a politikai nézetrendszere, teljesen más tényeket fog kiemelni, másképpen fogja keretezni egyszerűen, amit lát. Ugyanazt a cikket olvassuk el, de nem ugyanarra fog épülni, tehát tényleg ilyen szelektív módon. Ettől függetlenül, ugye a kérdés az, hogy amikor ilyen apró dolgokról van szó, mennyit bocsátunk meg. Mondjak egy példát, tehát az amerikai alelnök jelenleg J.D. Vance bement egy ilyen fánkboltba, ilyen donátshopba, ugye a kampány idején, és elég idétlen volt a helyzet, kínos volt, nem tudta navigálni a helyzetet. Ezt a közönség simán megbocsátotta, röhögtek rajta két napig, hogy hát tényleg ciki volt, kínos volt. Ő meg elmondta azt, hogy bement oda, és a szerencsétlen eladó frászt kapott tőle, és ő erre reagált, hogy ez egy hiba volt, hogy az egész stábjával oda bevonult 20 emberrel, és megijesztette a helyieket. Ugye itt válik komplikált a történet, mert azt mi nem látjuk. Ugye a kamera helyzeten, hogy bevonultak a biztonsági őrök és minden, és az egész helyzet olyanná vált, hogy ő úgy érezte, hogy nem lehetett ezt a játékot eljátszani. De tulajdonképpen, amikor elmondta, hogy mi történt, még szimpatikussá is vált.
Egy pici magyar példa, emblematikus szegény Falus Ferenc, ha emlékszel, de te követed az eseményeket, ugye főpolgármester jelölt volt egy szűk hétig talán, és részt vett ebbe a jegesvödör kihívásba. Nem emlékszem?
Erre már nem emlékszem.
Nincsen meg, akkor elmondom, meg majd érdemes esetleg visszakeresni. Akkor kellett egy közös ellenzéki jelölt, és Falus Ferenc, aki a országos tiszti főorvos volt, az időtájt ő tűnt befutónak, és akkor volt ez a jegesvödör őrület, ami egyébként tőletek jött, ugye Amerikából indult. És ő is forgatott egyet, és valahogy annyira falsul, meg nevetségesen sikerült, egy talán, ha úgy fogsz emlékezni, egy ló volt valahogy a háttérben, ott sertepertélt az unokája, akit valahogy megsérült a vizes vödör öntés közben, és a vérző szájjal sírva totyogott. És hogyha azt mondod, hogy a Biden 90 perc alatt egy leszereplés eltörölte, akkor tulajdonképpen ez a, azt hiszem, kevesebb, mint egy perces jelenet valahogy annyira azt mutatta, hogy ő nem cool, ami egy főpolgármestertől egyébként elvárt lenne, vagy Budapesten legalábbis szeretnénk coolnak látni, hogy azért tud nem túl fajsúlyos tartalom is annyira cikivé válni, hogy elsöpörjön valakinek a ambícióit legalább.
Így van, abszolút, és hát különösen, hogyha sok van belőle egy idő után, vagy hogyha ennyire kiemelkedően vacak volt, és akkor persze felmerül az a kérdés is, hogy az, hogy állandóan látjuk a politikus, ez tényleg rendkívül sok ilyen megalázó helyzetet teremt, mint például ez a repülős fénykép Orbán Viktorról és a feleségéről. Most őszintén szóval tényleg ki az, aki mindig jól néz ki a repülőn, amikor elalszik, szóval erre már én is azt gondolom, hogy... Tehát, hogy kínos ezen röhögni, de így működik tényleg a közösségi média, és ez a politikai tér, amiben létezünk. De ez a hozzáférés tényleg azt jelenti, hogy amikor a Biden leesik a bicikléről, megint csak én is estem már le a biciklimről, és jóval fiatalabb vagyok, és egészséges. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, amit, de valahogy mégis rárakjuk ezt a nagy jelentés réteget rögtön. Tehát ennek is van rizikója, mert ugye milyen egy jó vezető, ül éjszakák, és nagyon bonyolult helyzeteket óvatosan, alaposan, átfontoltan kezel. Ezek pont olyan tulajdonságok, amelyeket nem könnyedén mutatunk meg a közösségi médián.
A bicikli tudással szemben például. Egyébként a Bush is elesett, nem? Őnek is volt valami arcsérülése biciklizéstől. Legalábbis azt mondták, hogy biciklizéstől.
Igen, csak és ez egy veszélyes sport. Ott van az Obama, mint példa, akire emlékszünk a nagy beszédekre és jelenetekre, de amint elnök lett, mit tudtunk meg az Obamáról? Azt szerette, hogy hajnali négyig az irodában, és olvassa a dokumentumokat. Ő alapvetően olvasni szeret, ő nem szeret telefonálni, mint Clinton, és így tovább. Tehát a személyiség egész más, mint amit a kampány projektált a közönség felé. És akkor szerencsétlen ott volt, próbálta élni a hétköznapi szakmai szerepét, és akkor rákérdeztek, hogy na, de miért nem olyan, mint az a különleges, fantasztikus, karizmatikus, sármos figura, akit láttunk a kampány alatt. Hát azért nem olyan, és most se olyan, mert az őszinte személyisége az alapvetően egy ilyen professzori, olvasó, elmélyült, visszahúzódó figura.
Van a könyvedben két izgalmas példa, és mind a kettő Hillary Clintonhoz kötődik, amik talán pont picit így mutatják a valós személyiséget. Tehát amikor így felfeslik ez a fajta közösségi médiában mutatott kép, az egyik ez a metró jelenet, most csak azért mondom, hogy fel tud idézni, mert téged kérlek, hogy aztán majd meséld el. A másik pedig valamilyen hétköznapi lakásnak a meglátogatása, ugye ez a konyha jelenet, vagy valami ilyesmi. Röviden mondd el, hogy mik voltak ezek, hogy meg hogy mik derültek ki belőle, vagy milyen média üzenet jött le ezekből a helyzetekből.
Tehát ez most már nem így van New Yorkban, mert ugye a bankkártyával lehet fizetni a metróállomásnál, de régen volt egy ilyen kártya, amit az ember úgy áthúzott, és egyébként aki volt New Yorkban, az tudja, hogy nem olyan nagyon egyszerű, tehát az apukám is, amikor jött, akkor háromszor húzta, hogy sikerüljön. Most a Hillary Clinton elment a metróba, és akkor ott szerencsétlenkedett ezzel a kártyával, ami rögtön azt az üzenetet küldte, hogy teljesen nincs kapcsolata a hétköznapokhoz. Na most megint csak egy olyan példáról van szó, hogy itt van valaki, aki több évtizeden át dolgozott, mint professzionális profi politikus, aki a sztárja volt a Yale jogi karának, mindig kiváló tanuló volt, mindig nagyon jó volt szakmailag. Lehet, hogy nem tudja kezelni a metrókártyát. Na most ez tényleg azt jelenti, hogy nem lesz jó amerikai elnök? Nem azt jelenti, de hát ettől függetlenül ezt várjuk el. A másik meg egy harlemi, ugye az egyik szegény negyede New Yorknak, elvitték egy lakást megnézni, és akkor volt egy ilyen pillanat az arcán, hogy megdöbbent a körülményektől. Most ez is egy olyan dolog, ami bármelyikünkkel előfordulhat, de rögtön az jött le, hogy hát fogalma sincs, hogy hogyan élnek az emberek, akik nem olyan gazdagok, akik nem olyan privilegizáltak, mint ő.
Ugye az szokott lenni mondjuk ilyen élő választási műsorokban, hogy mondjuk rákérdeznek valakire, hogy mennyibe kerül egy metrójegy, vagy mennyi egy liter tej. És sok több ilyen politikai ilyen villámkérdésre emlékszem, amikor ezzel zavarba lehetett hozni politikusokat. Azt hiszem, hogy ugyanezt akarja alátámasztani. Készülnek vajon egyébként erre, hogy mi van a hétköznapokban? Tehát erre így lehet valamennyire előre gondolkozni, hogy akkor végigvesszük a kenyérárakat, vagy az ilyesmit, mit gondolsz?
Biztos végigveszük, igen, de ettől függetlenül belefuthatnak egy ilyen hülye helyzetbe, hogy nem tűnt természetesnek a lángos vásárlás, vagy nem jól kezelte a jegyét a buszon, tehát...
Hiszen nem autentikusak ebben a helyzetben, mert nem ez az életük, hát innen indult a beszélgetésünk tulajdonképpen.
Illetve ebben az egy pillanatban autentikusak bizonyos értelemben nem, mert hát most tényleg megmutatják, hogy nem így élnek. De hogy miért nem így látjuk ezt? Mert nem úgy látjuk, hogy igen, hát ez őszinte helyzet, valóban nem így él. Miért tudná az, hogy a metróban hogyan kell a kártyát használni, de valamiért ezt várjuk el, és nyilván erre a politikus megpróbál, amennyire tud felkészülni, és jelenleg meg ugye a közösségi média stábok, ilyen 20-22 éves emberek feltöltve elmondják neki, hogy hogyan kell viselkedni, de itt válik a téma egyébként bonyolultá, mert valaki, mint a Bill Clinton, természetesen jó ebben a hétköznapi interakcióban. Bárki, akivel találkoztam, aki ismeri Bill Clintont, ugyanazt mondta nekem, hogy bemegy az ember egy szobába vele, vagy egy étterembe, nem szereted a Bill Clinton, de amint elkezdesz beszélgetni vele, beszippant, mint egy porszívó, és akkor úgy mész el, hogy csak te számítasz a világban, senki más, te vagy az egyedüli fontos. Most Hillary Clintonben ez nincs meg. Most ezt persze lehet alakítani, mindenki, aki ebben a szférában dolgozik, tehát ha én sok pénzt szeretnék keresni, akkor elmehetnék ebbe a karizma tréning világba. Tehát ezt nyilván lehet tanítani, de valahogy, hát ezt te jobban tudod, mint én, bizonyos emberekben ez megvan. És akkor arra még könnyebben föl lehet építeni egy kampányt. Tehát a Bill Clintonról tudjuk, hogy már a gimiben ilyen volt, az egyetemen a konyhásnénik neveit tudta. Tehát én ugyanarra az egyetemre jártam, mint ő. Tehát híres volt erről. És hogy már akkor ott az egyetemen mindenkit dílelt.
És akkor a gólvonalon elpottyant mégis.
Igen.
Szegény. Beszéljünk még arról ebben a rádiós verzióban, aztán átmegyünk majd az online podcast felületre. Erről a nagyon sokat emlegetett, de folyamatosan rejtélybe burkolózó dologról, a teflonarcról, teflonarc jelenségről, ami ugye arra utal, hogy vannak olyan közszereplők, politikusok, akik olyan megúszósok, akiken nem fog a baki, a kínosság, vagy akár a lejáratás, nyilván ideig, óráig, de látsz ebbe valami tendenciát, hogy akik ezt tudják, vagy akik ilyen szerencsések, hogy ilyen túlélők, azok mit használnak, hogyan használnak?
És az is egy nagy kérdés egyébként, hogy jó stratégia a teflonarc.
Erre még kíváncsi vagyok, ezt is fűzzük bele, igen.
Mert ha belegondolunk akár a magyar példákba, Magyar Pétertől a követői nem azt várják, hogy teflon arc legyen, tehát valamilyen szinten a hibái is, a túltengések is segítenek neki. Miért? Megint csak a sárm. Mert olyan, mint mi vagyunk, ugye mi is hibázunk. Tehát, hogy alapvetően még ez is benne van a képben, hogy a hiba az egyfajta előny. Mert látsz egy személyiséget. Szerintem a teflon arccal az a probléma, hogy én legalábbis úgy érzem, ha végig gondolok példákat, hogy az ember nehezen tud viszonyulni egy ilyen figurához, nem? Tehát, hogy nem tudom szeretni, nem tudom utálni, tehát, hogy van egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen hal jellege, nem? Tehát, hogy ilyen csúszós, hideg, nem...
Tehát az, hogy nehéz viszonyulni hozzá, azt mondod? Igen. Tehát ilyen semleges? Aha.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy a mostani politikai világban segít az, hogyha van valami fajta meghatározó személyiség. Tehát tényleg a Trump példa, miért nyer még egyszer? Mert valami van a személyiségben, ami ez a hétköznapi amerikaiak tudnak viszonyulni. És ugye ő aztán tényleg nem teflon arc. Tehát, hogy hány hiba, hány túltengés, hány beszólás, minden létezhető dolog, amit el tudunk képzelni, megtörtént, és valahogy mégsem.
Hát ő karakteres, ugye? Ezt nem mondtuk, ezt a jelzőt eddig. Karizmáról beszéltünk, meg sármról, de hát ő valamilyen.
És hogy egyre inkább szerintem ezt keressük, hogy legyen valamilyen, tehát, hogy legyen benne valami fajta izgalmas elem, amihez tudunk kapcsolódni, és úgy érezhetjük, hogy igen, ez tényleg olyan pasi, akit én ismerek.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió változata Zonneven Giuliával, médiakutatóval, a New Yorki New School for Social Research szociológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól köszönünk el. Giuliával folytatjuk még a beszélgetést a sárm témakörében, de azt már az online podcast felületünkön, úgyhogy itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.